most lehet kérdezni az előadónktól. Mielőtt a mikrofonok megfelelő kezekbe kerülnek, addig gyorsan az első kérdést, azt, ha megengedik, felteszem én. Azon gondolkoztam, hogy ugye van egy relatív steril tudománytörténeti probléma, amelynek viszont nagyon komoly a haszna a gyakorlatban, és nagyon komoly relevanciája van. Ugye pontosan ezzel is zártad az előadásodat. De hogy te már találkoztál olyan konkrét esettel, amikor ez a három tudományterület együtt tudott dolgozni? Tehát ezt már vagy ez rögtön a legnehezebbet kérdeztem meg az elején.
Hát volt ilyen valamikor orvosi pályám kezdetén, ez olyan 15 évvel ezelőtt volt. Sajnos azt kell mondani, hogy az utóbbi időszakban egyre kevésbé lehet ilyennel találkozni.
Erről kérdezek még, vagy erre nem akarsz válaszolni, ez ilyen típusú
kérdésekre? Bármit nyugodtan lehet kérdezni.
De akkor egy gyors kérdés, mert a közönség kérdésekre. De akkor ennek mi az oka? Tehát, hogy a különböző tudományterületek, hát mondjuk is szakmai féltékenysége, vagy egyáltalán nem belügyekbe való beavatkozásnak tekintik?
Hát a legtöbb rendszer is, mondjuk a mentális egészségrendszer is úgy működik, hogy a forrás, hogy azok nem végtelenek természetesen, és a forrásokért versengés folyik. Most nyilvánvalóan, amikor a források egyre szűkösebbé válnak, akkor az a versengés egyre inkább kiéleződő lesz, és lesznek olyan részek, amiket le tudunk hagyni, leszakadnak, és lesznek olyan részek, amelyek megmaradnak.
Meglátásom lesz szerint... Lesz egy győztesei és vesztesei ennek a folyamatnak.
Hát lesznek olyanok, akik életben maradnak, és lesznek olyanok, akik listelenül halnak meg, és szükségtelenül halnak meg. És az elmúlt 15 év folyamata sajnos abban az irányban mutatott, hogy a szociológiai és pszichológiai tényezők voltak, amelyek inkább lemaradásba kerültek. Ezeket könnyebb elhagyni, ez kevésbé látványos, kevésbé tűnik föl rövid távon, de hosszabb távon annál nagyobb károkat tud okozni.
Értem, köszönöm szépen. Kéri Szabolcstól, ki szeretne a közönség soraiban kérdezni.
Az lenne a kérdésem a professzor úrhoz, hogy mit tehetnek az egyes egyének, hogy a mentális betegségeket megelőzzék, illetve mit tehet a társadalom makroszinten? Van-e valamilyen általános tanács erre?
Hát a lehetséges megelőzési módokra az előadásban tettem néhány utalást. Nyilván ezeket a megoldási módokat, prevenciós módokat kell rangsorolnunk hatékonyság szerint, hiszen senki sem képes arra, hogy a teljes repertoárt igénybe vegye. Egyébként a helyzet paradoxonja az, hogy manapság talán a leggazdagabb kelléktára és módszertana áll rendelkezésre nekünk ahhoz, hogy tulajdonképpen a lelki egészségen tudjunk javítani, és ezzel mennyire nem élünk. A definíció kapcsán említettem az olyan pszichoterápiás, nem is terápiát, hagyjuk ezt a szót, mert az ugye már rögtön betegségre vonatkozik, tréningeket például, amely bizonyos gondolkodási torzításokon tud javítani. Egy picit megváltoztatja a szemüvegünket, és nem látjuk olyan sötét szemüvegen keresztül a világot. A kommunikációs tréninget szintén nagyon sokszor szokták ajánlani. Olyan általános életmódra vonatkozó, hát jó tanácsok, mint a táplálkozás vagy a mozgás szintén szerepel ezek között, és ha még ereje, meg energia is van az embernek arra, akkor az önismeret. Tehát a mélyélektant sem kell azért elfelejteni. Hát társadalmi szinten ez egy nagyon nehéz kérdés. Nyilvánvalóan két dolgot kell megkülönböztetni. Az egyik dolog az, hogy a mi fázi egészséges vagy komolyabb problémával nem rendelkező személyek esetében melyek azok a stratégiák, amelyeket közösen ki kell dolgoznunk és el kell fogadnunk. A másik kérdés, amiért azért egy elválasztható kérdés, az az, hogy a súlyos mentális zavarokkal élő páciensek sorsa mi legyen. Rajtuk hogyan lehet segíteni, ez egy két teljesen elkülönülő kérdéskör, és mind a kettő más-más stratégiát megközelítést igényel.
Következő kérdés.
Napjainkban egyre több olyan gyerek van, viszont aki hiperaktív. Na most a hiperaktivitás ez ugyanúgy egy ilyen betegségnek fogható föl, mert egy tanár számára is egy megpróbáltatás egy ilyen gyereknek a kezelése, az osztálytársai számára is, ha nem jól kezeli. Viszont ezek a gyerekek hihetetlen értelmesek bizonyos területen. Ha ezt jó irányba terelik, akkor ezt nagyon jól ki lehet használni. Ez gyógyszerrel kezelhető, vagy pedig csupán egy ilyen pszichés megoldásokkal. Köszönöm szépen.
Hát a hiperaktivitás az korunk sláger témája, és ezzel kapcsolatban meglehetősen ellentétes véleményeket és megközelítéseket lehet találni, hogyha az ember szétnéz mondjuk a világhálón. Vannak, akik szerint egyértelműen a társadalmi környezet hatása, különösen a nagy mennyiségű struktúrálatlan vizuális információ megjelenését szokták kiemelni e téren. Van, aki biológiai jellegű magyarázatokat keres, például a környezetszennyezésben, ugye nagyon gyakran kimutatták azt, hogy a vér ólom szintjével, ami ugye a környezetszennyezés lévén jut az ember szervezetébe, korrelálnak ezek a hiperaktív jelek. És vannak olyanok, akik ennek genetikai alapját keresik. Valószínű, hogy mint a legtöbb mentális zavar esetében itt sincs egy egységes kórok, egy heterogenitás van, és nagyon különböző tényezőknek a bonyolult kölcsönhatása vezethet egy ilyen probléma kialakulásához. A kezelése az első lépésben mindenféleképpen valamilyen pszichoterápiás jellegű kezelés, aminek persze van egy szociológia vetülete is, hiszen meg kell teremteni, ugye iskoláról beszélünk, olyan osztályközösséget, körülményeket, struktúrát, amelyben ezek az egyébként nagyon tehetséges gyermekek boldogulni tudnak. És ez még nem elég, akkor lehet speciális pszichoterápiához folyamodni, és ugye a szekvenciális kezelés értelmében a legsúlyosabb, semmiféleképpen sem kontrollálható esetekben jön szóba a gyógyszer.
Köszönjük szépen. Következő.
Professzor úr, gyerekkoromban engem még arra tanítottak, hogy a pozitív emóció szerepet játszhat a lelki egészség megőrzésében. Tessék mondani, a tudomány úgy látja, ez még mindig így van-e? Ha igen, kérem tessék rangsorolni, hogy amit egy ember tehet az egészsége megőrzése, lelki egészsége megőrzése érdekében, abban milyen súllyal kell törekedjen a pozitív emóció gyűjtésére? Köszönöm.
Hát az előadásban említettem, a pozitív emócióknak, a jólétnek, test és lelki jólétnek mindenféleképpen központi szerepe van. Hogyha engem kérdezne abban, hogy mi az, amit leginkább tehet az ember, mi a legfontosabb, amivel ezt fenntarthatja, mert nyilván fönn kell tartani, de hogyan, az a társas kapcsolatok. Véleményem szerint ez a legkritikusabb tényező.
Köszönjük. Itt a negyedik sorban egy úriember.
Professzor úrtól szeretném megkérdezni, hogy milyen veszélyeket és milyen potenciális előnyöket lát ezekben a nagy virtuális közösségekben, amiket az interneten, a mobiltelefonon élünk meg, és a tizenéves generáció valószínűleg már ezen sokkal jobban fog élni.
A kérdésre választ a kutatók nagyon sokáig úgy próbálták meghatározni, hogy a sok a jó, vagy a kevés a jó. Igaz az egyszerű összefüggés, hogy ha valaki túl sok időt tölt a virtuális terekben, akkor növekszik a mentális problémáknak a kockázata. Erre néhány bizonyítékot is találtak. A legújabb vizsgálatok szerint ennek van egy optimális szintje. Ha e fölé emelkedik, akkor, ahogy sejtjük, megnő a mentális problémák kockázata. De érdekes módon, hogyha egy szint alá csökken, akkor is, amit azzal magyaráztak, hogy abból a közösségből, amit ma már tulajdonképpen ezek a virtuális terek jelentenek a fiatalok számára, az illető kirekesztődik, izolálódik. A virtuális terekkel nem az a probléma, hogy segítenek a kapcsolatok fölvételében, fenntartásában, a kommunikációban, hanem az a probléma, hogy nagyon sokszor ezeket valódi, élő társas interakció nem követi. És ekkor következik be a probléma. Amikor valaki nem felhasználja ezeket a virtuális tereket, nem használja lehetőségként, hanem a virtuális tér kezdi előtt használni, bekebelezi és uralja.
Következő kérdés. Ott a sor szélén az úriemben.
A professzor úr, a hallucináció jelenségre lennék egy kicsit közelből kíváncsi. Ugye, hogy van, akinél agresszivitást vált ki, tehát bűnözésekre gondolok ilyenkor, van, akinek teljesen ilyen pozitív élménye van ezzel kapcsolatban. Ez az egyik oldala a kérdésnek. A másik az pedig, hogy a hallucináció és az álom között van-e valamilyen agyi kimutatható híd, a kapocs? Tehát, hogy tulajdonképpen mi játszódik le az ember agyában? Köszönöm szépen.
Az első kérdésre válaszolva, hogy egy hallucináció az fenyegető negatív tartalom, vagy éppen valamilyen pozitív érzelmi állapotot indukál, ebben egyrészt a betegséget megelőző személyiségnek óriási jelentősége van. Óriási jelentősége van, hogy aktuális, ha milyen környezetben van az illető, egy pozitív vagy egy negatív környezetben, fenyegető környezetben, vagy egy szupportív, támogató környezetben. Kimutatták azt, hogy olyan társadalmi körülmények között, amelyekről néhány szót említettem, nagyvárosi gettók, külvárosok, London külvárosa, Párizs külvárosa, aminek az érzelmi milliója, kulturális milliója nem túlságosan pozitív, ott ezeknek a hallucinációknak a jellege mindig sokszor fenyegetőbb, sokkal több agresszivitás társul hozzá, mint hogyha ezek a társadalmi tényezők nincsenek jelen. A második kérdésre válaszolva egy eset jutott rögtön az eszembe, amikor egy rendkívül rendezett idős úriembert egyébként szkizofrénia diagnózissal küldtek hozzánk az ambulanciára, mert egy kis embereket lát, és ez mint a mozi néha így bekapcsol, néha elmúlik, és ez a hallucináció mindig itt alól jelent meg. Hát szó se volt egy szkizofréniáról, Alzheimer-kórról se volt szó. arról volt szó, hogy az illetőnek volt egy kismértékű agyvérzése, amely a látó rendszerét, az occipitális nyakszirti lebenyt érintette. Volt egy látótér kiesése, és a látótér kiesésben nagyon gyakran jelennek meg ilyen képszerű, nagyon élénk hallucinációk. Most ez úgy függ össze az álommal, álmodással, hogy az álom, és itt nem akarom az Acsádi professzor kenyerét elvenni, aki az alvásról még sokat fog beszélni, de egy rendkívül aktív folyamat, és ilyenkor akár a látórendszer különböző területei inger hiányában aktiválódnak. Ez az aktivációs mintázat, alvás alatt nagyon hasonló ahhoz, amit a hallucinációk alatt lehet látni, például a funkcionális mágneses rezonancia vizsgát, tehát van a kettőnek közel egymáshoz.
Köszönöm szépen. Itt a szélen az úriember. Parancsoljon!
Professzor úr, szerint a vallásgyakorlásnak mekkora szerepe lehet a pszichiátriai betegségek megelőzésében, netán gyógyításában? Köszönöm.
Hát ezzel kapcsolatban sincsen egységes konszenzus, véleményem szerint óriási szerepe lehet neki. Vannak arra nagyon pontosan kivitelezett vizsgálatok, hogy például az öngyilkosságok megelőzésében a vallásos hit mennyire fontos védőtényező lehet, vagy éppen a függőségek, addiktológiai betegség esetében mennyire fontos védőtényező lehet. Amit viszont szeretném hangsúlyozni, hogy akárcsak a virtuális terek esetében, itt sem lehet egyszerűen a valami sok akkor jó, ha valami kevés akkor rossz, egyszerű összefüggésben gondolkodni. Nagyon sokszor a szociológizált valláskörnyezet, az erőltetett valláskörnyezet az valamilyen mentális zavarnak az okozója, forrása is lehet.
Egy úriember ott a hátsó sorokban.
Tisztelt professzor úr, többször is elhangzott az előadás, meg most a kérdések során is, hogy a biológiai, illetve a szociológiai megközelítés az mennyire szemben áll egymással, mások a kérdések, mások a válaszok, illetve hogy bizonyos szociológiai környezetben egyes betegségek sokkal inkább előtérbe kerülhetnek. Na most, ha belegondolunk, akkor hát ezek a bizonyos szociológiai tényezők is, tehát hogy valaki Párizs külvárosába él, vagy akár, mert és ezek is csak az idegrendszeren keresztül hatnak és érik el azt az adott pacienst, akinél végül is ki fogják váltani a betegséget. Tehát igazság szerint, hát egyrészt picit mesterséges ebből a szempontból a szembeállítás, másrészt az igazi kérdésem az, hogy tud-e olyan vizsgálatról, megközelítésről, ami tulajdonképpen azt vizsgálja, hogy ezek a társadalminak mondott tényezők milyen agyi mechanizmusokon keresztül képesek indukálni most azt a betegséget, ami akár skizofrénia, akár mély depresszió, akár bármilyen betegségként jelentkezik. Köszönöm.
A két terület szembeállítása és kiélezése az kicsit szándékos volt a részemről, mégpedig azért, mert én úgy éreztem, hogy az utóbbi időben pontos ember a hitben akarjuk magunkat ringatni, ez a két tudomány ellet mesterségesen szeparált egymástól. Sajnos azért a mindennapok szintjén ez nem így van, és hogyha tudományfilozófiailag ebben jobban belegondolunk, akkor sem így van. Társadalom is, vagy a második kérdés, ami nagyon fontos kérdés, ezzel kapcsolatban szintén egy konkrét vizsgálat jut eszembe. És ez talán a kérdésnek az előző részét is meg fogja világítani. Jó tudjuk, hogy a mandula mag, ugye az amigdala magcsoportja az emberi agyban leginkább a negatív érzelmi állapotokkal, a szomorúsággal, a szorongással szokták összefüggésbe hozni, és talán a legtöbbet reprodukál biológiai adat, hogy depresszióban, szorongásos zavarokban ennek az amigdalának egy fokozott aktivitása van. Már azokat a géneket is megtalálták, amelyek részben magyarázzák ezt a fokozott aktivitást, vagy hozzájárulhatnak ehhez a magyarázathoz, és arra is számos vizsgálat van, hogy társas ingerek, például arcok, fenyegető arcok esetében, amelyek megjelennek egy kísérleti kondícióban, meg az amigdalának hogyan változik az aktivitása. Ez gyakorlatilag egy jó reprodukált tény volt. Európai, észak-amerikai kutatócsoportok végezték el ezt. És ugyanezt a kísérleti elrendezést megnézték az inkább kollektivista kultúrákhoz közel álló személyekben, itt dél-koreai, kínai emberekre gondolok, és ott ezek a genetikai, agyiaktivációs és inger összefüggések egyáltalán nem álltak fönn. Ebből a kutatók, ez nagyon érdekes kutatási terület egyébként, Shelley Taylor, aki a neurobiológia iránt is nyitott amerikai szociálpszichológiának a legnevesebb képviselője, dolgozik most jelenleg azon, hogy vajon a bizonyos agyiaktivációs mintázatok által kiváltott szubjektív élményünket, és viselkedésünket, azokat hogyan befolyásolhatják, modulálhatják a kulturális tényezők. Ez egy nagyon új tudományág, 2-3 éve született meg tulajdonképpen, és mindannyian nagyon izgatottan várjuk az ezzel kapcsolatos eredményeket.
Köszönjük. Az elsősorban a hölgy.
Az egyik leszakadó szakma képviselője vagyok, pszichológus, klinikai szakpszichológus. Örömmel hallottam, hogy megerősíti, hogy nincs szó ezen tudományok szembeállásáról. Azok a kényszerű tények, amik előállnak a mi életünkben, hogy gazdasági kényszerhelyzetek vannak, nem tudja például az egészségügy sem támogatni, hogy benn az egészségügyben legyenek jelen dolgozó, együttműködő pszichológusok. Vagyunk elegen, de már jogilag sem férünk be az egészségügy területére, mert nincs pénz, és ezt szeretném hangsúlyozni, a szakmák szót értenek egymással, és szót is értenénk, volt is erre történelmi példa, 2 szép évtized a magyar szakmák történetében. Most újra valóban olyan időszak van, amikor a pénz győzedelmeskedik, és mivel csak a biológiai megközelítés kap elegendő pénzt, ezért a pszichológia és a szociológia már nem fér be. Nagyon szeretném, hogyha ezt mindannyian világosan látnánk. Köszönöm.
Ha jól értem, ez nem kérdés volt, jelen esetben.
Hozzászólás.
Ez hozzászólás. Professzor úr, kívánja kommentálni.
Csak egy mondatban reflektálnék. Én azt szeretném, hogyha egyre több ilyen 20 éves periódus lenne a szakmánk történetében.
Valakinek van-e még kérdése? Kéri professzor úrhoz.
Én csatlakoznék a professzor asszonynak a hozzászólásához, de én kérdést szeretnék feltenni. Hogy az előadásában vázolt tudomány-filozófiai dilemmák, vagy szembenállások, vagy együttműködések, hogyan, tehát az ön véleménye szerint, hogyan tudnának lecsorogni egy gyakorlati alkalmazásba, tehát mondjuk Magyarországon a lelki egészség fejlesztése érdekében, vagy a mentálhigiéné, vagy a pszichiátria, vagy a kapcsolódóan a pszichológia fejlesztése érdekében milyen főbb irányokat tudna meghatározni?
Hát én kapcsolódva a professzor asszony hozzászólásához azt szeretném kiemelni, hogy ezek közül a legfontosabb a diszkózus, a kommunikáció egymás meghallgatása. Ha veszünk egy olyan triviális példát, mint a depresszió, erről már szó volt, és elolvasunk erről mondjuk 3 tankönyvfejezetet. Az egyik egy pszichiátriai kézikönyvből származik, a másik egy pszichológiai kézikönyvből, a harmadik pedig egy útmutató szociális munkásoknak, hogy hogyan álljanak ehhez a témakörhöz, azért 3 különböző univerzummal találkozik az ember. És minél inkább kiélezetté válik a verseny, amit tetszett említeni, minél inkább kiélezetté válik a harca forrásokért, annál kevésbé alkalmas ez a millió ahhoz, hogy a párbeszéd létrejön, annál inkább kiéleződnek a gyakorlatban ezek az ellentétek.
Az előadásodnak a legvégén tettél utalást arra, hogy hát hogy ugye a képzés szintjén is már nagyon fontos, hogy valamilyen formában ez az együttműködés megjelenjen. Van erre már bármilyen példa, hogy ez a 3 tudományterület valamilyen képzési szinten csatlakozik egymáshoz?
Hát példák vannak, meg modellek, meg elképzelések is vannak, csak nyilvánvalóan ezt széles körülvé kellene tenni, és elfogadhatóvá kell tenni.
Tehát akkor ilyen pillanatban, ha jól értem a válaszodat, akkor nem jellemző, és még a...
Nem elég intenzitással van jelen.
Nem elég intenzitással van jelen. Köszönöm szépen. No, akkor itt az úriember állandó vendégünk.
Kérdésem a professzor úrhoz. Nem hangzott el a lélek definíciója, csak részben. Én találtam egyet a netten. Arra lennék kíváncsi, hogy a professzor úrnak mi a véleménye róla. Idézem. A lélek egy olyan közhasználatú szó, amelynek jelentése változó és rosszul körülhatárolt. Az emberek úgy értik, ahogy akarják. Jobb lenne, ha psziché szót használnánk, vagy érzés, vagy tudat, vagy én tudat. Professzor úr, itt nem csak arról van szó, hogy az ember belső szerveinek mozgását rosszul értelmezzük, és azt mondjuk rá, hogy lélek, de az ember belső szerveinek együttes mozgása az ember elmúlásával, megszűnik, akkor hová lesz a lélek, mivel az halhatatlan egyesek szerint? Köszönöm.
Hát a definiálhatóság nehézségére azért tettem jó néhány utalást az előadásban, és ha talán konkrétan így nem is fogalmaztam meg önnek, hogyha az egész képet nézi, amit próbáltam sugallni, próbáltam átadni, talán mentális funkciók mienségének megértéséhez közelebb léthetünk. Azzal kapcsolatban mindenféleképpen egyetértek, hogy a mozgás, mint olyan, az az univerzum egyik legfontosabb eleme, jellegzetessége, hogy milyen köze van pontosan a lélekhez, nem tudom. Nekünk tudósoknak az a feladatunk, hogy a hit és a tudás közötti határt azt mindig pontosan betartsuk, és lássuk azt, hogy honnan tudunk egyáltalán módszertanilag empirikus tényekre támaszkodni, és honnan kell a hitünk szerint tájékozódni a világban.